Anyából a magáét, és mikor megkérdeztem, azt mondta, hogy meggyűrődött, összetört, elcsapta.
Megborzongtam. Furcsa gondolatok cikáztak át az elmémen. Először az, hogy már is két furcsa veszedelmes titok jutott a birtokomba, s hogy ezekért a titkokért alkalmasint leüthetik a fejemet. Könnyű feladattal érkeztem, és lehet, hogy olyan kalantok várnak még rám, amiket az embernek az az egy lecsapni való feje is bele sajtul a rákonton. Semmi másra nem volt szükségem azokban a napokban, mint nyugalomra. De az ég, vagy az ég tudja ki, máshogy rendelte. Én nem az a fajta ember vagyok, aki jövendölni tud a csillagokból, aki észreveszi a jeleket. Pedig már az utazás is, ahogy Zsámra eljutottunk Kutorai Pedellussal. A helyiek már-már cinkos hallgatása, kocsink balesete, a ritka Viktória régia virág furcsa eltűnése. Most már tudom, mind-mind jelek voltak. Csak hogy én akkor nem törődtem ezekkel. Feladatomra összpontosítottam, amivel a gimnázium megbízott, hogy mérjen fel a zsámi kopál birtokot, az iskola örökségét. S ami még jön, hát hadd jöjjön, mondtam. És sodortattam magam az eseményekkel. Ám az a két titok, amit a Wildungen bárónál töltött első órákban megtudtam, mégiscsak befészkelte magát az elmémbe. Előbb tudomásomra jutott, hogy a kopál kastélyban egy rejtélyes kisasszony él, egy még rejtélyesebb öreg úr felügyelete alatt. Könnyű feladattal érkeztem Zsámra. Semmi másra nem volt szükségem azokban a napokban, mint nyugalomra. De az ég, vagy az ég tudja ki, máshogy rendelte. Én nem az a fajta ember vagyok, aki jövendölni tud a csillagokból, aki észreveszi a jeleket. Pedig már az utazás is, ahogy Zsámra eljutottunk Kutorai Pedellussal. A helyiek már-már cinkos hallgatása, kocsink balesete, a ritka Viktória régia virág furcsa eltűnése. Most már tudom, mind-mind jelek voltak. Csak hogy én akkor nem törődtem ezekkel. Feladatomra összpontosítottam, amivel a gimnázium megbízott, hogy mérjen fel a zsámi kopál birtokot, az iskola örökségét. S ami még jön, hát hadd jöjjön, mondtam. És sodortattam magam az eseményekkel. Ám az a két titok, amit a Wildungen bárónál töltött első órákban megtudtam, mégiscsak befészkelte magát az elmémbe. Előbb tudomásomra jutott, hogy a kopál kastélyban egy rejtélyes kisasszony él, egy még rejtélyesebb öreg úr felügyelete alatt.
Én azt hiszem, és általában az egész környék, hogy politika van a dologban. Nem is lehet más. A kicsike valami trónkövetelő hercegnő. Talán egy Orlán, vagy egy Bourbon kisasszony, vagy Isten tudja, de valami ilyenféle. Ide dugják a világ egy elhagyatott zúgába, hogy aztán alkalmas órában elővegyék. Valami nagy európai cselszövény készül, és a machinációban benne van a bécsi udvar keze is. egyéb iránt ezeket ne tessék valahogy a jelentésbe fölvenni, mert ebből nagy komplikáció lehetne. És még a fejér sem állnék jót.
A másik rejtélyt azonban csak én hallottam. A két Wildungen lány csacsogta reggel az ablakom alatt.
Én tudom, Micike. Mikor tegnap előtt a bányához mentem Gyurival, egy bánya munkás egy olyan nagy-nagy liliomot hozott, hogy olyan volt, mint a te fejed. Soha se láttál te olyat, Micike. Csak az óriások országában teremhet olyan.
Az ellopott Victoria régia.
A liliomot odaadta Gyurinak azzal, hogy magának hoztam, mérnök úr. Gyuri pedig elvitte a bányába. Azt gondoltam, hogy nekem adja, és én viszem a mamának. De ha nekem akarta adni, akkor miért vitte a bányába, ahol belepi a kőszínpor? Talán elfelejtette, hogy itt vagyok. Vártam rá, míg kijön. Lepkéket fogdostam a környéken, el is aludtam egy fa alatt. Újra elmentem a bányához. Megkérdeztem, bent van-e még a bátyám. Mondták, hogy még ki nem jött. Sok-sok idő telt el, mire végre hazaindultam a virág nélkül, s amint az útra érek, mit látok? Képzeld el, Micike! No, képzeld el!
Nem tudom.
Hát a kastélybeli kisasszony jött ki a kastélyból a póni kocsiján. A szerecsen hajtotta a pici lovakat. A kisasszony bent ült a selyem baldahin alatt, és amint elrobogott mellettem a kiskocsi, ő rám nevetett. És hát mit tartott a kezében? Képzeld el, no?
Képzeld el? Nem tudom, Rózsika, nem tudom.
Hát a roppant nagy liliomot tartotta, amit Gyuri bevitt a bányába.
És aztán, aztán...
Aztán az, hogy nagy csacsi a Micike, az ő eze Picike. Mert lássa, Mici kisasszony, ebből az okoskodja ki a maga testvérkéje, Róza kisasszony, hogy Gyuri úr azon idő alatt a kastélyban volt. És minthogy a bányából azon idő alatt ki nem jött, tehát a bányán keresztül volt a kastélyban egy olyan titkos úton, aminőről az apa mesélt a törökök idejéből.
De hát, ha az más ilyen virág volt.
Csak hogy nem volt ám, mert Gyuri nem hozta ki a bányából a magáét, és mikor megkérdeztem, azt mondta, hogy meggyűrődött, összetört, elcsapta.
Hát így. Tehát mégsem lehetetlen a kastélyba való bejutás, ahogy az öreg Wildungen báró mondta. A septében elfogyasztott reggeli után épp az emlegetett Wildungen György szólított meg.
Atyám a bányába ment, de rám bízta, hogy önnek megmutogassam a kopálféle fekvőséget.
Köszönöm, báró úr, menjünk.
No, persze, velük tartottam én is. Mikor elhagytuk a telepet és a kis falut, mely alig állt egy pár szalmafödeles házból, elénk tárult egy fekete világ.
A kőszínpor belepte a földeket, a növények és fák leveleit. És olyan szomorú volt az egész környék, mint egy partecédula. Csak messze egy fenyőerdő volt közepén csillogott ki kedvesen a ragyogó napfényben, a kopál kastély veres fedele, meg a tornyocska pléorma.
Ott a kastély, uram.
Oda is el kell mennem?
Az lehetetlen.
El fogok menni.
A falu szélén egy malom kelepelt. Keskeny patak hajtotta a kövét, és annak a vize is olyan fekete volt, mint a tinta.
Kiértünk a mezőre. Wildungen mérnök megmutatta a kopál tagját. Árkos, szakadékos földek. Itt-ott egy tábla satnya betemény. Bokáig érő rozs. Másút már rég arattak, ez még zöld. S kalászát keresztül lehetne húzni a pipaszáron. Arra csak ugyan jó volna. Ami nincs bevetve, azon a borzag nő az ő fekete bogyóival, meg a boróka lepi el, az is a fekete bogyóival. Jó nagy darab föld volt, patkó alakjában elterjedt egész a fenyőerdőig, ahol a kastély állt. Magas, imponáló kőfallal körülvéve. Valaha felvonó hídja is volt.
Végigmentünk az egész tagon, és mivel